a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Magyarországon fogták el egy lengyel fegyveres bűnözői csoport vezetőjét, akit európai elfogató parancs alapján köröztek, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ma a police.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a lengyel hatóságoknak több információjuk volt arról, hogy a Lengyelországban különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés, csalás és egyéb gazdasági bűncselekmények miatt 12 év letöltendő szabadságvesztésre ítélt 53 éves férfi élettársával Magyarországon bujkálhat, ezért segítséget kértek a magyar nyomozóktól. A férfit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el a Sátoraljóújhely közelében található Kovácsvágás településen október 24-én, írták. Az ukrán-magyar határszakaszon 4980-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4988-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 25 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház vezetése október 25-én feloldotta az október 22-én elrendelt látogatási tilalmat a második belgyógyászati osztály fekvőbeteg részlegének férfi oldalán. Ettől a naptól kezdődően a látogatás újra lehetséges az említett osztályon az ellátási rendnek megfelelően. A gyomor és béltraktus fertőzéses megbetegedései szaporodtak el, ezért volt látogatási tilalom, de már feloldották. A járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolta. A beléptetés továbbra is a rendnek megfelelően készfertőtlenítés után maszkviselésével együtt történik. 250 évvel ezelőtt Borromei Szent Károly ünnepén 1774. november 4-én nyitotta meg kapuit a Domus Universitatis, 2024. november 4-e különleges nap az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Koszorúzással, kiállítással és tudományos programokkal emlékeznek az évfordulóra. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában Ternyák Csaba egriásság, az egyetem nagy kancellárja. Ezt követően a Gárdonyi Géza Színházban tartják az Örökség című Eszterházy Károly életét bemutató musical ős bemutatóját. November 5-én egész napos tudományos konferenciát tartanak. Evangelizáció lesz Egerben a Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton 14 órától dicsőítéssel, majd tanítással kezdődik a program, 16 órától agapé, majd szentségimádás, 17:30-tól Szent Mise, utána közben járó ima. Közreműködik az Elizeus szolgálócsoport Budapestről, a hegyközi karizmatikus megújulás és az Egri Szent II. János Pál karizmatikus közösség. November 7-én megnyitja kapuit a Matthias Corvinus Kollégium Egri képzési központja, közölte az intézmény az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint mintegy 80 diákkal indulnak el a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó képzései Egerben. Az új központban általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok tanulnak. Továbbá két hetente nyilvános rendezvények, előadások helyszíne lesz az Egri MCC. Emlékeztettek, a Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az Egri és a Szabadkai Központ megnyitásával immár 30 helyszínen 7600 diák számára kínál tehetséggondozó képzéseket 10 éves kortól a doktori fokozat megszerzéséig. Zenélő útszakasza is lehet a 60-t Jászberénnyel összekötő négysávos útnak. Elindult a 60-t Jászberénnyel összekötő négysávos út tervezése. Pócs János, a térségországgyűlési képviselője, keddi sajtótájékoztatóján ismertette Jászberény gyorsforgalmi útjának terveit. Történelmi útfejlesztés készül a Jászságban, elindult Jászberény gyorsforgalmi útjának tervezése, jelentette be tegnap sajtótájékoztató keretében Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője. Kiemelte, a közlekedés biztonság és a gazdaság szempontjából is rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy az M3-as autópálya és a Jászberény közötti szakaszon 24 kilométeren négy sávosodik a 32-es főút. A tervezett út 24 kilométer hosszú lesz, amelyből 9 kilométeres szakasz a meglévő nyomvonal bővítésében jön létre, ezt követően 14 kilométeren új nyomvonalon fut majd, végül Jászberény előtt egy kilométer hosszan 11,5 tonna burkolat megerősítést terveznek. A projektben szerepel egyebek mellett a 82-es számú 60 szolnok vasútvonal keresztezése, a Magyar Közút Jászberényi telephelyének felújítása, bővítése, valamint egy tengelysúlymérő állomás és két külön szintű csomópont kivitelezése is. Pócs János hangsúlyozta, hogy a polgármesterek és a területen érintett gazdák javaslatait figyelembe véve az Építési és Közlekedési Minisztérium módosította az útfejlesztés eredeti tervét. Jövő héten újabb egyeztetés lesz, melyen a minisztérium képviselője részletesen beszámol a fejlesztésről. Előterjesztésemben kezdeményezem, hogy a felújított útszakaszon legyen zenélő út, amely a Jászkonsági Gyerek vagyok kezdetű magyar népdalt játsza majd, beszélt terveiről a kormánypárti politikus. Kigyulladt egy autó a 4-es főúton Fegyverneknél. Kigyulladt egy autó Fegyverneken az Ady Endre úton a 4-es főút 126-os kilométer szelvényénél, tájékoztatott tegnap délután a Jász-Nagykonszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Azt írták, az esethez a török szentmiklósi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik vízsugárral akadályozták a tűz tovább terjedését és eloltották a lángokat. 50 éves a gyöngyösi Jeruzsálem úti tagóvoda, a kerekéforduló megünneplése gyanánt délelőtt szakmai napot tartottak az intézményben, ahová a gyöngyösi óvoda pedagógusokat várták, de természetesen a torta és a pezsgő sem maradhatott el a nap végén. A részletekről Domoszlai Andrea, tagintézmény igazgatót, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
2011 óta vagy az intézmény vezetője, tehát már átlátod a stratégiát, volt ez már tagintézmény vezető, meg volt tagintézményhez tartozó óvodavezető, most tagintézmény igazgató. Beszéljünk már arról, hogy mire vagy a legbüszkébb ez alatt az eltelt pár év alatt, amióta vezeted az intézmény.
Valóban nem most volt, 2013. október 1-e, amióta ezt a státuszt én megkaptam, és boldogan vállaltam, bár egy kicsit félve, mert ez egy óriási nagy feladat, én úgy gondolom. Rengeteg minden történt azóta velünk, nem csak az intézménnyel, a testülettel is, a dolgozói körrel, gyermekekkel, nagyon sok pozitív dolgot éltünk meg.
Nem csak úgy tartottátok meg az ünnepséget, hogy volt egy finom torta, és a gyerekek hangos zsivaja, illetve örömtánca, dalaverse megtöltött a termeket a vendégek számára, hanem azzal is, hogy a pedagógusok számára szakmai napot tartottatok. Mik voltak ennek az üzenetei, és kiket vártatok, kik tartották ezeket a szakmai előadásokat?
Igen, nagyon fontosnak tartottuk, hogy tartalommal töltsük meg ezt a napot, ezért három kiváló előadót hívtunk meg, akik megtiszteltek bennünket különféle előadásaikkal. Így volt iskola védőnő nálunk, aki az életmentésről tartott egy nagyon fantasztikus előadást. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek látnia kell, hallania kell, hogyan változtak például az elsősegélynyújtás szabályai a Covid óta, mert a Covid óta ez is megváltozott. Nagyon-nagyon képzett iskola védőnő volt jelen, és fantasztikus előadást tartott nekünk. Őt követte óvodánk logopédusa, aki a szakmaközi kommunikációról beszélt, a logopédiáról, az okokról, hogyan lehet javítani, hogyan lehet a gyermekeket még jobban fejleszteni. Majd következett, és itt most büszkén mondom el, kolléganőmnek az okleveles pszichológus lánya, aki a restauratív pedagógiáról tartott nekünk előadást. Ez egy elég új módszer, ami gyakorlatilag a pozitívumokra épül. Az ő egyik mondását, mondatát szeretném is itt kiemelni, hogy hogy ha bármi történik egy gyerekkel, akár mert mindannyian csinálhatunk olyan dolgokat is, amit nem szeretnénk, nem azt mondjuk neki, hogy de buta vagy, hanem azt mondjuk, hogy most butaságot csináltál, és ez nem ugyanaz. Tehát itt a pozitív kiemelés, a pozitív dolgokról szól a restauratív pedagógia.
Az elmúlt percekben Domoszlai Andréát, a Gyöngyösi Jeruzsálem úti tagóvoda igazgatóját Fekete Gábor kérdezte. Elindult 60-ban a 2025-ös közösségi költségvetés első szakasza. Ez azt jelenti, hogy november 10-ig várják azokat az ötleteket, javaslatokat, amiktől szerintük 60 egy még élhető várossá válik. Online és papír alapon is be lehet nyújtani a projekt ötleteket. A részletekről Horváth Richárd polgármestert Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Polgármester úr említette, hogy a közösségnek nagy ereje van, ez a közösségi költségvetés. De azért ez egy jó debütált rendszer, hogyha visszatekintünk, azért itt a város vezetésének volt ezzel feladata.
Igen, a közösségi költségvetés egy olyan projekt a város életében, amelyre én személy szerint is nagyon büszke vagyok. Hiszen az elmúlt években mi meghonosítottuk azt, hogy sosem döntünk a 60-iak nélkül, minden döntésünkbe bevonjuk a 60-iakat. A közösségi költségvetésben pedig van 100 millió forint, amelynek a sorsáról a 60-iak dönthetnek. Na igen ám, de hogyan? Tehát most ugye úgy működik a dolog, hogy a 60-iak javasolhatnak projekt ötleteket. Most várjuk a 60-iaktól a projekt ötleteket. Ugye itt alapvető szabály az, hogy például a 100 millió forintba bele kell férnie. A szakembereink megválogatják ezeket a projekteket, megnézik azt, hogy mi az, ami belefér a közösségi költségvetésbe, és amikor megvan, beköltségelik, és utána újból szavazhatnak a 60-iak arról, hogy melyik projekt valósuljon meg. És igen, így már ugye több-több projektet meg tudtunk valósítani. Most egyébként lehet majd szavazni ugyanúgy, ahogy az elmúlt években ugye ki fog menni a postaládákba a közösségi költségvetés kapcsán a lapunk, a szórólapunk, lehet majd online is ötleteket benyújtani, ezeket összegyűjtjük, és utána pedig ugyanígy lehet majd szavazni. De annyit hagyd mondjak el, hogy amikor elindítottuk a közösségi költségvetést, akkor láttuk, hogy ez egy jó dolog, és tudtuk, hogy igen, ez kell, hogy közösen együtt döntsünk. De azóta már számos önkormányzat, számos település átvette ezt tőlünk. Voltak itt 60-ban, megkérdezték, hogy mi hogyan csináljuk, sőt, felmérés is készült a közösségi költségvetések kapcsán, és lakosság szám arányosan 60-ban nagyon sokan vettek részt a közösségi költségvetésben. Tehát most én is arra kérem a 60-iakat, arra biztatom a 60-iakat, hogy minél többen adják be az ötleteiket, és utána minél többen szavazzunk ezekről a projektekről, hiszen minél több szavazat van, az annál inkább tükrözi a 60-iak véleményét. És még egyszer hagyd tegyem hozzá büszkén, hogy ebben a felmérésben 60 nagyon-nagyon jól szerepel. Eddig 27 projektet szavaztak meg a 60-iak, és ezeknek a projekteknek a megvalósítása, a megoldása az folyamatos.
Az elmúlt percekben Horváth Richárdot, 60 település polgármesterét Fekete Gábor kérdezte. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Október 31-től november 3-áig reggel 7 órától este 8 óráig tart nyitva az Új-60-i és az Ó-60-i temető is. Idén emlékezünk Váci Mihály születésének 100. évfordulójára. Ünnepélyes keretek között helyezték el Szerencs új bölcsödéjének alapkövét. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Idén emlékeznek Váci Mihály születésének 100. évfordulójára. Ennek kapcsán a Nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár, a Nyíregyházi Egyetem, a Jósa András Múzeum és a Váci Mihály Kulturális Központ színes programokkal állít emléket a költőnek. Mészáros Szilárdot, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóját hallják.
Minden évben, például áprilisban Váci Mihály szavaló versenyt hirdetünk az egész megyében. Ezen közel 100 diák szokott részt venni, innen Nyíregyházáról is, illetve a Vármegyében is érkeznek. Nagyon komoly zsűrit kérünk fel, és tényleg nagyon sokan jelentkeznek évről évre, de természetesen ünnepi megemlékezések, irodalmi estek is egész évben köthetőek hozzánk, illetve Váci Mihály munkásságához, és hát itt évvégéhez közeledve ez egy hagyományként mondhatom, hogy minden évben ugyan karácsonykor született, de picit előrébb hozva a születésének évfordulójáról minden évben megemlékezést tartunk, és itt is megemlékezéseket, mint ahogy most konferenciákat, versenyeket hirdetünk.
Most pedig Tomaszowski Anitát, a Nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatóját hallják.
Egy Váci emléksarkot szeretnénk létrehozni még decemberben, hiszen a Váci Mihály Kulturális Egyesülettől, Stig Gyulától kaptunk ajándékba két széket és egy bárszekrényt, mely Váci Mihályé volt, és különböző dokumentumokat, könyveket is ajándékoz folyamatosan az intézményünknek, és ebből szeretnénk az első emeleten az olvasóteremben a retró sarok mellett egy Váci emléksarkot is létrehozni.
Végül Stig Gyulát, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület alapító alelnökét hallják.
Habérlőként fogadtak be, de családtagként neveltek, mert végül is 5,5 évig a nősülése, míg a családnak a szeretetét, gondoskodását élveztem, és ők gondoskodtak rólam. Úgy a festőművész Andris, mint Misó a költő, testvéreként kezelt, és Zsuzsika néni, az édesanyjuk pedig úgy gondoskodott rólam, mint hogyha az édesanyám lett volna. Tehát ezek a dolgok is érthető módon engem arra inspiráltak, hogyha elérek abba a korba, hogy valamit vissza tudok adni esetleg abból a segítségből, támogatásból, amit a Váci családtól kaptam, akkor mindent megteszek annak érdekében a lehetőségemhez képest, ami megtehető. Tulajdonképpen így alakítottam meg a Váci Egyesületet.
Ünnepélyes keretek között helyezték el Szerencs új bölcsödéjének alapkövét. A nevelési intézmény fenntartója a Miskolci görögkatolikus exarhátus lesz. Így egy újabb egyházi intézménnyel gazdagodik a település. Kon Zsófia, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a bölcsödék építésével a jövőt építjük, amely nagy segítség mind a gyermekeknek, mind pedig a munkavilágába visszatérő szülőknek.
Azt gondolom, hogy amikor bölcsödét építünk, akkor tényleg jövőt építünk, mert ugye ezt gyermekeknek építjük ezt az intézményt, meg nyilván a szülőknek is. Ez óriási segítség, amikor a munka és a család közötti egyensúlyt szeretnénk megteremteni, és azoknak a szülőknek nagy segítség, akik szeretnének a munkavilágába visszatérni. És én nagyon örülök annak, hogy most itt egy alapkőletét erre sor került Szerencsen. Nyilván a városi bölcsödében 50 férőhelyen, 4 csoportban most is ugye van bölcsödei férőhely, ami igaz, hogy úgy tűnik, hogy egy nagy szám, de igény még lenne további férőhelyekre, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon örülni fognak ennek a szerencsi családok, szerencsés Andi családok, hogyha ez a bölcsöde megépül. És annak is örülhetünk, hogy az elmúlt időszakban azért nagyon sok előrelépés történt, most hogyha Borsoda Boys&Plain vármegyéről beszélünk, akkor 2010-ben mindössze 22 településen volt egyébként bölcsöde. Ma meg már 115 településen, és szerintem ennek mindenhol nagyon-nagyon örülnek. Itt egyébként a görögkatolikus új bölcsödében 7 új munkahelyet is létrehozunk. Nekem az a tapasztalatom itt a környéken is, hogy ezek nagyon-nagyon jó közösségek, helyiek dolgoznak ott is, és abszolút egy szeretetteljes közegben lehetnek a gyermekek. Úgyhogy igazából én tényleg szívből gratulálok ehhez a fejlesztéshez, nagyon várjuk, hogy elkészüljön, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon sok gyermeknek és szülőnek fog majd örömet okozni ez az új intézmény. Országosan is több ezer férőhely alakul ki most, tehát most bővítés zajlik, és itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 550 férőhely kialakítása zajlik. Egyébként itt a mi térségünkben is, vagy a mi választókerületünkben például Szikszón is új bölcsöde épült, tehát több település lehetne mondani, illetve mondjuk Gesztelyben is új bölcsödét építünk, de nem olyan rég Mezőzomboron adtunk át új bölcsödét, tehát minden településen tudnék mondani fejlesztés, ami majdnem már elkészült, vagy már átadtuk az elmúlt időszakban. 11 településünkön zajlott bölcsödei fejlesztés a 42-ből, ami szerintem egy óriási szám, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, meg tényleg azt tapasztalom, hogy helyben a családok is nagyon-nagyon örülnek neki, úgyhogy szerintem az egy fantasztikus hír a környéknek, hogyha mi bölcsödéket építünk.
Október 31-től november 3-áig reggel 7 órától este 8-ig tart nyitva, mind az új-hatvani, mind pedig az ó-hatvani temető. A temetőkben kiemelt figyelmet fordítanak a nyugodt megemlékezés biztosítására. Így a 60-i szolgáltató Kft. Munkatársai, a közterület felügyelők, a polgárőrök, egy biztonsági cég tagjai, valamint a rendőrség is jelen lesznek. Fekete Gábor összeállítását hallják.
A közelgő ünnepi megemlékezések kapcsán most már egyre inkább megnövekedett a forgalom a városi temetőkben és azok környékén. Egyre többen járnak már ki a sírokhoz, hogy rendezzék azokat. Halottak napjára és minden szentekre azonban még nagyobb tömeg várható mindenütt. Így idén is meghosszabbított nyitvatartással készülnek ezekre a napokra. 60-ban október 31-től november 3-ig. Reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva a temetők. Mind a két helyszínen több lehetőség lesz a parkolásra. Timár Dávid, a 60-i szolgáltató Kft. Ágazatvezetője tájékoztatott minket arról, hogy idén is többen segítenek majd a forgalom irányításban. Így a 60-i szolgáltató Kft. Munkatársai, a közterületfelügyelők, a polgárőrök és egy biztonsági cég tagjai, valamint a rendőrség munkatársai is jelen lesznek.
Nyitva tartásunk október 31-től november 3-áig hosszított nyitvatartással várjuk a temetőbe látogatókat. Ezeken a napokon reggel 7 órától este 8 óráig tart nyitva mind a városi, mind az új 60-i temető közlekedést és a felügyeletet, azt a 60-i polgárőrség, közterületfelügyelők, valamint a rendőrség közreműködésével fogjuk biztosítani a helyszínt.
Tomcsányi Andrea rendőrőrnagy kifejtette, hogy a nyugodt megemlékezés biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítanak majd a baleset veszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére is.
Arra kérném a temetőbe látogatókat, hogy ne vigyenek magukkal értékeket, és gépjárműveik utasterében sem hagyjanak jól látható helyen semmilyen értékes tárgyat. Győződjenek meg a jármű zárt állapotáról, az ajtók és az ablakok zártságáról is, mielőtt ott hagyják a gépjárművüket a temető környékén. Parkolásaik során legyenek egymásra tekintettel, figyelmesen és az arra kijelölt helyen parkolják le gépjárműveiket. Természetesen kollégáim ott lesznek a temető környékén, ezáltal is segítve a balesetmentes közlekedést és a vagyonvédelmet.
A biztonság érdekében kiemeltem fontos, hogy oda kell figyelni a mécsesekkel kapcsolatban, ne tegyük őket gyúlékony anyagok közelébe.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Szentatya október 28-án hétfőn délelőtt fogadta a Scalabriniánusok 16. rendi nagygyűlésének 41 tagját, akik a közelgő jubileum jegyében a Reménység zarándokai címmel tartják Rómában nagykáptalanjukat. Szent Giovanni Battista Scalabrini az olasz emigránsok lelkipásztori gondozására alapította a rendet, a találkozón Ferenc pápa lelkipásztori szolgálatuk krisztusi jellegét hangsúlyozta. A rend képviselőinek címzett üzenete fő témáinak Ferenc pápa a migránsok, a lelkipásztori szolgálat és a Caritas kulcs kifejezéseket jelölte meg, a migránsok a reménység tanítómesterei, a migránsok abban a reményben kelnek útra, hogy máshol megtalálják mindennapi kenyerüket. Ahogy az 1887-ben létesített rend alapítója Szent Giovanni Battista Scalabrini tanította. Ne feledjük az üdvösség története, a migránsok az úton levő népek története, mondta a pápa. Kiállították Szent Péter székét a vatikáni bazilikában. Szent Péter széke az apostol fejedelem primátusát jelképező fa trónszék október 27-től december 8-áig a szeplőtelen fogantatás ünnepéig lesz látható a nagy közönség számára. A katedra Sancti Petri apostoli, amelyet évszázadok óta Péter püspöki székének tartanak, egy fából készült trónus, melyet az ókori görög mondavilágbeli Herkules hőstetteit és 6 csillagképet ábrázoló elefántcsont plakettek díszítenek. Most kivették az aranyozott bronz erekje tartójából, Bernini alkotásából, hogy a Szent Péter bazilika műhelye által a szentévelőtt végzett restaurálási munkálatok keretében helyre tudják el. Állítani. Ukrajnai humanitárius misszióban vett részt október 19 és 24 között a szuverén máltai lovagrend romániai nagykövete Roberto Musnecia máltai lovagrend romániai segélyszervezetéhez a romániai máltai szeretetszolgálathoz csatlakozva. A máltai lovagrend ukrajnai missziója keretében a romániai máltai szeretetszolgálat humanitárius szállítmányt szervezett. Romániából Kamianets, Podilszkijbe és a környező falvakba, amit kanadai és németországi önkéntesek, valamint a román csapat kísértek. A misszió végén a nagykövet elmondta, ez a 3 teljes nap azzal telt, hogy játszottunk a gyerekekkel, élelmiszert szállítottunk, beszélgettünk az otthonukból kitelepített emberekkel, meghallgattuk azok történeteit, akik sajnos elveszítették barátaikat és családtagjaikat, és azokét, akiknek rokonaik a frontvonalon vannak. A katolikus Caritas Európai Uniós támogatás segítségével indította el a Lépj előre egyet projektet a hátrányos helyzetű településeken élő emberek munkaerőpiaci esélyeinek növelésére. A projekt Baranya és Hevesvár megye 15 településén a helyi gazdasági lehetőségek fejlesztését és a munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek képzését, mentorálását célozza. A projekt célja, hogy 11 baranyai és 4 hevesi településen élő munkaerőpiacról kiszorult ember számára biztosítson lehetőségeket munkaszocializációs és készségfejlesztő programokon és egyéni mentoráláson keresztül. Az érintett településeken a lakosok családi kertek létrehozásában, kompetenciafejlesztő programokban, képzéseken, valamint munkaerőpiaci mentorálásban vehetnek részt, elősegítve ezzel az önálló munkavégző képességük fejlesztését. A Nemzeti Örökség Intézete idén is meghirdeti a Tégy egy gyertyát, nemzetünk nagyjai sírjára programot, amely keretében ünnepi szentmisével, kórus koncertekkel és meghosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket november 1-én a Fiumei úti sírkertben, hogy a látogatók a temetőben nyugvó jeles magyar történelmi személyiségek sírjainál gyertyát gyújthassanak. November 1-én immár hagyományosan nem csak hosszabb nyitvatartással, de az emlékezésre hangoló élő zenével is várja a látogatókat a Nemzeti Örökség Intézete. Délután 3-tól ünnepi szentmisét tartanak a sírkert központjában a Szent Keresztnél, majd ezt követően 16 órától a Malosik mauzóleum előtti kórus koncerteken a Budaörsi Sapszon Ferenc kórus, az Amadeusz kórus, valamint a Vox Hungarika női kar előadásában hallgathatnak a látogatók az elmúlással kapcsolatos kórusműveket. Az emlékezéshez szükséges gyertyát és a tájékozódást segítő térképet a sírkert bejáratánál található infopontban lehet átvenni. A korábbi években megszokott módon a Fiumei úti sírkert Minden Szentek ünnepe és halottak napja alkalmából meghosszabbított nyitvatartással látogatható. Ezen a héten november 3-áig 7 és 20 óra között, november 4-től 6-áig pedig 7 és 18 óra között várja a látogatókat, olvasható az MTI-hez eljuttatott összegzésben. A Veszprémi Főegyházmegye történetének fontos dátuma lesz 2025. április 26-a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. A boldoggá avatási eljárás keretében a világi hatóságok és a szentté avatási ügyek dikasztériuma engedélyével október 25-én megkezdődött a Litéri temetőben Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna földi maradványainak kánoni vizsgálata. A Litéri templomban október 22-én este szent misét mutatott be Laposa Norbert plébános, majd a hívek együtt zarándokoltak a sírhoz, ahol imádságban emlékeztek meg Magdiról, aki életével és hitével példát mutatott a közösség számára. A boldoggá avatásra való lelki előkészület időszakát október 26-án tisztasági fogadalmának napján nyitották meg. 250 évvel ezelőtt Borromei Szent Károly ünnepén 1774. november 4-én nyitotta meg kapuit a Domus Universitatis, 2024. november 4-e különleges nap az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Koszorúzással, kiállítással és tudományos programokkal emlékeznek az évfordulóra. 15 órától hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában Ternyák Csaba egriásság, az egyetem nagy kancellárja. Ezt követően a Gárdonyi Géza Színházban tartják az Örökség című Eszterházi Károly életét bemutató musical ős bemutatóját. November 5-én egésznapos tudományos konferenciát tartanak. Evangelizáció lesz Egerben a Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton 14 órától dicsőítéssel, majd tanítással kezdődik a program, 16 órától agapé, majd szentségimádás, 17:30-tól szent mise, utána közben járó ima. Közreműködik az Elizeus szolgálócsoport Budapestről, a hegyközi karizmatikus megújulás és az Egri Szent II. János Pál karizmatikus közösség. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Főpásztoraink Egyházmegyénkért címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet, a verseny időpontja 2024. november 22-e péntek dél. A jelentkezés határideje 2024. november 4-e hétfő. Jelentkezni a 36-os körzet 510-060-as, 063-as telefonszámokon, vagy a 36-os körzet 510-061-es faxon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen lehet. A verseny felkészülési anyaga letölthető az iskola honlapjáról, valamint az egyházmegye honlapjáról is. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóban legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Reklám.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira.
November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházi.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Keresztút, keresztrejtvény, s mint a mesében vont a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelző forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, úgy jut éneklő lassú harang. Körbe nőtte az élet. Ilyet bárhová nélkül nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
Öcs is jóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tölt. A csapos bambú meg se hall, kinn az utcákon túl nagy a zaj. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki.
Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen.
Legyél régész, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz.
Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted s előttem ugyanitt élt.
Időn innen, érszámon túl, minden tollhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a válasz a sorok között.
Magyarország, 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 Magyarország.
Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellé.
Aranyfüggés, aranyláncom,
mikor ölelem, soha nem is lehet. Mondd a kódot, a papu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sír.
Tegnap tudtad, te már a új kell,
mert a hopmester épp a tróra ül.
Magyarország, 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 Magyarország.
Csak egy rejtvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére érjek. Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszom?
Magyarország, 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 Magyarország.
lassú harap, körbenőtte az életemet. Mihetsz bárhová, nélküled nem lehet.
A régió sportja.
Új népszerű programot indított a Magyar Olimpiai Bizottság. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub. Újra megrendezték Miskolcon az Avaskupa karate versenyt. Visszavonul az élsporttól Kerekes Gréta, a DSI Debrecen gátfutója. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új népszerű programot indított a Magyar Olimpiai Bizottság azon 18 és 35 év közötti sportolók számára, akik részt vettek olimpiai kvalifikációban és pályafutásuk végén is szeretnének megszokott közegükben, a sportvilágában maradni. A fiatal sportvezetők programjára 46 jelentkezés érkezett, közülük 16-on már el is kezdték a képzést, amelynek a nagy érdeklődés miatt még két fordulója lesz. Az egyik november-decemberben, a másik pedig tavasszal. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. A cél, hogy a 7-11 éves gyerekek, akik már tudnak úszni, megismerkedjenek a vízilabda alapjaival. A foglalkozások kedden és csütörtökön lesznek a kazincbarcikai fedettuszodában. Simon Kovács Viktóriát, a kazincbarcikai Delfin úszóklub szakosztályvezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalni, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához három úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Végül Kovács László önkormányzati szaktanácsadót hallják.
Azt hiszem, hogy a víz közege mindenkiből mosolyt vált ki, egy örömforrás, és az örömforrás azt mindenki szereti kielvezni, és az a gyerek, aki belekóstol, nem csak ennek az élménynek lehet részese, hanem egy egészséges életmódot is tud hosszú távra megalapozni.
Újra megrendezték Miskolcon az Avaskupa karate versenyt, ami már a 18. Csordás József nemzetközi emlékverseny is volt egyben. Mészáros Jánost, a Karate Szövetség elnökét hallják.
Miskolcon 1982-től szervezünk versenyeket, na most ez egészen a napjainkig tart, és ebben a rendszerben a Csordás József is, amikor abba a korba került, és én már akkor kicsit másabb, kicsit kilógtam a sorból, mert részben már Budapesten voltam, részben más tisztségeim voltak, akkor ő átvette egy részét ezeknek a versenyszervezéseknek, és nagyon sokáig ő rendezte ezeket a versenyeket, tehát többek között az Avaskupát, ezért is lett elnevezve az Avaskupa róla, tehát tulajdonképpen 18 éve, amikor meghalt, akkor onnantól kezdve az történt, hogy a kisvirág szenszei és a pánikás András szenszei úgy döntöttek, hogy akkor még a dr. Vince Angéla is a szervezők között volt, úgy döntöttek, hogy Csordás József emlékversenyük nevezzük el ezt az Avaskupát, ami egy Miskolcnak egy meghatározó karate versenye, most is 600 nevezésről beszélünk, tehát itt most a csarnokban azok vannak, akik most kezdenek a megnyitó után, de egyébként még délután 3-4-re is érkeznek, akik akkor kerülnek majd sorra. Tehát egy jelentős, nagy nemzetközi versenyről beszélünk. A határon túli magyarokkal való kapcsolattartásnak is egy eszköze, tehát a környező országokból is jönnek, tehát nemzetközi verseny, úgyhogy ez szépen fölépült és tartja azt a állapotot, hogy Miskolc egy nagyon jó helyszín a karate versenyeknek. Talán még meg kell említenem az Európa Egyetemi Játékokat, ami nem túl régen, a nyáron itt zajlott ebben a sportcsarnokban, az egyetemi sportcsarnokban, ami szintén a miskolci rendezőknek a lebonyolításában zajlott. Tehát nyilván ők rendezték itt helyben a versenyeket, a nemzetközi és a hazai magyar szövetség szervezőivel, de hát ugyanaz a tapasztalat és az a munka mutatkozott meg ott is. Minden idők legjobb Európa Egyetemi Játéka volt karate sporták szempontjából. A karate tulajdonképpen mindent elért, ami nemzetközi szinten elérhető volt, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert állandó sportág, tehát teljes hatállyal elismert. Az olimpiai programban szerepeltünk Tokióban. Sajnos az a helyzet, hogy az állandó sportág közé nem lehet bejelentkezni, mert 28 sportág van, és nem bővíti a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Tehát jelen pillanatban teljes jogú olimpiai sportágként csak úgy lehet bekerülni a programba, hogyha a rendező város és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megegyezik erről. Na most úgy történt, hogy Tokióban erről volt szó, Párizsban sajnos nem került erre sor. A párizsi olimpiát a Szajnára, a városra építették, és nyilván ott azokat a sportágokat helyezte előtérbe a francia szervezőbizottság, akik erre ebbe beletartoztak. Így került, tehát mint a gördeszka, görkorcsolya, így került a sportmászás, nyilván a francia sportágok, a golyós sportágok, így került képbe például a breaktánc, tehát nem akarat esett ki, hanem a párizsi szellem az most más típusú sportágokat részesít előnyben, ugyanúgy, mint az amerikai is, tehát Amerikán tudjuk, hogy Los Angelesben a cricket, flag football, softball, baseball, tehát olyan sportágok, amelyek nálunk nem igazán fontosak, mármint a magyar szempontból, de ami most biztató, hogy Brisbane-ben az ausztrálok egyenlőre a programjukra gondolják, hogy fölveszik a karatét, mert ebben kell nekünk nagyon jól dolgozni, a Nemzetközi Szövetségnek, a Világszövetségünknek, és nekünk magyaroknak is hozzápróbáljuk tenni mindezt, amit hozzá tudunk tenni. A magyar karate jó, és hát a magyar tag, a Fürjes Balázs, aki most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a állandó tagja lett, a megválasztott tagja lett, ő is természetesen szívesen dolgozik a karateért, természetesen azért, hogy a magyar karate, hogyha lehet, ott lehessen Brisbane-ben, és hát ha lehet, akkor minimum megismételjük, vagy jobban szerepeljünk, mint Tokióban a Háspataki Gábor érmével. Egy dolgot tudni kell azért, hogy a karate mellett egy másik 10-15 sportág ott áll sorban, akik még nem voltak, mi legalább már programba kerültünk, tehát a karate nagyon megérdemelni, 30-40 éve ott kellene, hogy legyen, tehát ez nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy van-e változás, tehát akarják-e bővíteni az olimpiát, nagyon nagy az olimpia már így is, tehát ez az egyik akadálya, de a karate az méltó, és ott kellene, hogy legyen, természetesen ezen mi dolgozunk, de hát vannak vetélytársaink, és nagyon komolyak ők is. Azt kell tudni, hogy a karate a nyári olimpiai játékok programján kívül mindenhol ott van, tehát ott vagyunk az ifjúsági olimpiáknak a programján, ott vagyunk a világjátékokon, a küzdősport világjátékokon, a bis sportoknak a világjátékán, tehát mindenhol, ahol a karate ott lehet, Európai Egyetemi Játékokon, Univerziádén, tehát minden multisport eseményen ott van a karate. Itt, ahogy mondtam, az olimpiai programnak a terjedelme az, ami megakadályozza, hogy sok-sok sportág oda kerüljön, ezért is van az egyik megoldás, hogy a rendező városok, a rendező országok, akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy bizonyos sportágok ott legyenek, azok teljes joggal tudnak majd javasolni a programba. Egyenlőre most ez látszik, és hát ahogy említettem, Brisbane egyenlőre a mai napon tudom azt, hogy mi lesz, mikorra majd döntésre kerül a sor, és hogy zajlanak az alkuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, az majd eldönti, de egyenlőre ebben kell bizakodnunk, hogy lesznek olyan rendező helyszínek, olyan városok, akik támogatják a sportágokat. A karate jó pozícióban van. Most a sportvezetés, a sportkormányzat meghirdette, hogy a sport nemzet mellett sportoló nemzetté is váljon a Magyarország. Na most nyugodtan mondhatom, hogy a labdarúgást követően az ilyen típusú közdősportok, mint a karate, aki a legnagyobb sportolói létszámot foglalkoztatja, speciálisan egyébként a versenyzői létszám tekintetében a labdarúgás, kézi és kosárlabda mögött mi vagyunk a negyedik legnagyobb sportág, tehát a karate, mert itt már most más küzdősportoktól ledisztítva, tehát az utánpótlásunk nagy, és tulajdonképpen a karatéban most is 40 és 60 ezer ember között mozog, dolgozik, ebből nagyjából 10-14 ezer ember vesz részt különböző versenyeken.
Mészáros János beszélt a Magyar Szövetség célkitűzéseiről is.
Tulajdonképpen most Magyarországon minden megtörtént, ami megtörténhetett. Az elmúlt évben rendeztünk világbajnokságot, de minden idők legjobb és legnagyobb világbajnoksága volt, tehát ezt most egyelőre szerintem senki nem fogja tudni. Budapest Papp László arénában zajlott, tehát tulajdonképpen ez nemzetközi vélemény volt, amit elmondtam, nem csak a saját véleményem. Tehát egy darabig mi ettől biztos, hogy nem tudunk nagyobbat rendezni, tehát rendezés szempontjából, ezért most ilyen értelemben várunk. Tehát várunk például arra, hogy mi lesz Brisbane-nel, ha az derül ki, hogy Brisbane-ben esélyes és ott van a karate, akkor nyilván Magyarország újra megpróbál majd olyan rendezvényt idehozni, ami az olimpiai kvalifikációban fontos helyszín lesz. Ezért hoztuk ide a világbajnokságot is, mert azt gondoltuk, hogy Párizsban ott a karate, és a világbajnokságon 12-szeres szorzóval lehetett kvalifikációs pontokat szerezni. Na most ugyanez a helyzet. Tehát nagy világversenyt, tehát világbajnokságot ebben az esetben tervezünk rendezni. Az elképzelhető, hogy Európa bajnokságot, vagy más típusú kvalifikációs versenyt rendez Magyarország.
Visszavonul az élsporttól Kerekes Gréta, a Diesi Debrecen gátfutója. Ezt 32. születésnapja előtt jelentette be. Most őt hallják.
Megküzdöttem azért, hogy ott legyek a Párizsi olimpián, és hát mondhatni, hogy elfáradtam. Én úgy érzem, hogy kimaxoltam a sportolói karrieremet. Nem titok, hogy már nem 20 eleje éves vagyok, úgyhogy szeretnék tényleg egy kicsit megnyugodni, kicsit lelassítani az életemet, szeretnék a családomra koncentrálni.
A debreceni gátfutó 60 méteren 7-szer, 100 méteren 3-szor volt magyar bajnok. A Párizsi olimpián a reményfutamig jutott, onnan nem sikerült tovább lépnie. Részt vett több Európa-bajnokságon és világbajnokságon. A legjobb eredménye nemzetközi versenyen a 2019-es EB-n elért 5. hely 60 méteres gátfutásban. A Párizsi olimpia után tett nyilatkozataira szinte az egész ország figyelt, arról beszélt többször, hogy nagyon élvezte az olimpiát, még ha nem is sikerült elérnie, amit szeretett volna. Elmondta, hogy nagyon elszomorítja a magyar kommentelők egy részének viselkedése a magyar olimpikonokkal szemben. Mivel egy-egy teljesítmény mögött sok-sok év kemény munkája lemondása áll, és már arra is büszke lehet minden sportoló, hogy kijutott az olimpiára. Kerekes Grétát a napokban beválasztották a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába, ő kapta a legtöbb szavazatot.
Nagyon sokszor, és nem csak szurkolókról, kanapéhuszárokról beszélek, hanem tényleg egy-egy sportújság is nagyon cifrán tudja lehozni egy-egy eredményt, és elsősorban nem azt mondom, hogy ezen szeretnék én változtatni, mert én ahhoz kevés vagyok, de szerintem ennek meg lehet találni, ennek a problémának a gyökerét, ami szerintem a sportszövetségekhez, klubokhoz, egyesületekhez vezet vissza.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
Hozzá jöttünk szépség, üdvözlés.